Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A társadalmi tanítás kompendiumában megfogalmazott tanításnak, mint az evilági valóság teológiájának megfogalmazása képviselete, elidegeníthetetlen része az egyház krisztusi küldetésének, nem pedig valamilyen teológiai függelék a tanítás egészéhez viszonyítva. Ennek a tanításnak, amelyet II. János Pál az erkölcsteológia részeként határozott meg, az előterjesztése tehát az egyház joga, kötelessége, tanító szolgálat a világban, termékeny párbeszéd a világgal, hogy az igazságosságban és a szeretetben megbékélt közösséggé lehessen. Ebből következik az is, hogy a társadalmi tanításnak nem egyszerűen az egyház tagjai, közössége a címzettjei, bár hozzájuk különös feladatokat kijelölő nyomatékkal szól, hanem a teljes emberiség, amelyet a teremtett emberi természet közössége és Istentől nyert eltörölhetetlen méltósága fűz egybe. Mindezen alapelvek fokozatos felismerése vezetett oda, hogy a modern idők hajnalán eljött az egyház e küldetés világos felismeréséhez vezető ideje, és 13. Leó pápa nagyszerű kezdeményezése nyomán az egyház hozzáfogott teológiai üzenetének, tanításának rendszeres megfogalmazásához. Így, bár a világban való létezés és a világért való felelősség kezdettől kísérte útján az egyházat, ennek a társadalmi tanításként való tudatosítása csak az utóbbi évszázadban nyert önálló formát. A kompendium szerkesztői röviden sorra veszik ennek a tudatosodási folyamatnak állomásait megállapítva, hogy a kezdet az a kegyelmi pillanat volt, amikor 1891-ben megjelent a Rerum Novarum kezdetű körlevél, amely azután a kereszténység társadalmi tevékenységének ösztönzőjévé és vonatkozási pontjává lett. 13. Leó pápa a munkásság nyomora és a társadalmi igazságtalanság elleni tiltakozó szavaiból kiindulva a kompendium szerkesztői röviden áttekintik azt az utat, amelyet évszázados fejlődése során ez a tanítás bejárt. Ez az áttekintés azt igazolja, hogy a társadalmi kérdés jelentőségének fokozatos felismerése, az egyház ezzel kapcsolatos küldetésének és kötelességeinek belátása valódi fejlődést jelentett a keresztény hit és a teológiai tudatosság világában. A társadalmi tanítás nem egyszer mindenkorra kész tények halmazaként, hanem a Szentlélek által is inspirált lelki és szellemi munka eredményeként válhatott az egyház tanításának egyre pontosabban, magabiztosabban megfogalmazott részévé, a világhoz szóló felhívássá, figyelmeztetéssé, üzenetté. Ez a történeti áttekintés a körlevélről körlevéle haladás módján emeli ki a tanítás kibontakoztató dokumentumoknak azokat a lényeges gondolatait, felismeréseit, amelyek építő kövévé váltak az egyház világi küldetése egyre biztosabb felismerésének. Így annak belátása, hogy a Rerum Novarum nem elszigetelt jelenség volt a tanító egyház történetében, 11. Pius Quadragesimo Anno körlevelében fogalmazódott meg, amely elsőként szögezte le, hogy az egyháznak van társadalmi tanítása. A továbbiakban az ember természetéről és jogairól, a keresztény emberképről szóló fejtegetésekkel folytatnunk. Mindezt azt teszi egyértelművé és elkerülhetetlenné, hogy az egész társadalmi élet semmi mással össze nem téveszthető főszereplőjének, az emberi személynek a kifejlődése. Ha ehhez hozzáveszünk azt, hogy az egyház az emberben, minden emberben Isten élő képmását látja, olyan képmást, aki önmaga egyre mélyebb megismerését Krisztus misztériumában találja meg, akkor természetes, hogy az ember lényegét, méltóságának forrását teremtettségében és Isten képiségének misztériumában találjuk meg. A Teremtés könyvének elemzéséből kiindulva állíthatjuk, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására alkotva, amiből az emberi létezés legfontosabb adottsága is következik, az, hogy mivel Isten képmása, az emberi egyénnek van személyi méltósága, ezért nem valami, hanem valaki. Képes arra, hogy megismerje és birtokolja önmagát, hogy szabadon átadja magát a közösségre lépjen más személyekkel. Így Istenre való képessége birtokában kapcsolatba lép teremtőjével, de ugyanúgy a másik emberrel és környezetével, a teremtett világgal is. Ebből adódik, hogy az ember nem magányos, hanem társas lény, férfi és nő, akiknek hivatása, hogy betöltsék a földet, hogy gazdái és urai legyenek a rájuk bízott világnak. Ám a világ feletti uralkodásnak megkövetelt része a felelősségvállalás is, és nem az önkényes és egoista kizsákmányolás szabadságát jelenti, mert a teremtett világ értékét az embernek fel kell fedeznie, és tiszteletben kell tartania, amint azt is, hogy erre a feladatra csak embertársaival közösen, velük egyetértésben a közösség a társadalom keretei között lehet képes. Amikor az ember a bibliai beszámoló szerint Isten akaratából nevet adott a dolgoknak, munkatársává lett teremtőjének és részesévé a világ feletti uralomnak, de egyben annak a felelősségnek is, amely szabadságának elidegeníthetetlen része, lényegi eleme. Ez a harmonikus, már-már idilli kép azonban szinte azonnal elhomályosult az ősbűn megjelenésével, amikor az ember szabadságával visszaélve megkísérelte áttörni önnön teremtményi létének korlátait, elutasítva Istent, egyetlen urát, az életforrását. Ezzel az ember elszakított önmagát az Istentől fűződő kötelékektől, és súlyos sebet ejtett saját természetén, társadalmi és történelmi létezése így ennek a szétszakítottságnak rendelődött alá. Így mondhatjuk, hogy az emberi személy értékét és méltóságát különböző mértékben veszélyeztető személyes és társadalmi szétszakítottság gyökere az emberi személy mély sebzettségének, a bűn misztériumának, amely az embernek Istentől, önmagától és embertársától való elidegenedésében válik forrásává, egyszerre személyes és társadalmi közösségi bűnné, a bűn túlburjánzó nemzedékről nemzedékre öröklődő folyamatává. A személyes és társadalmi bűnök következményei hozzák létre azután a bűn struktúráit. Arról van szó ebben az esetben, hogy a személyes bűnök szakadatlan sorozata amolyan mókuskerék módjára személytelenné terebélyesedve túl burjánzik a világban. Így a társadalmi bűnökből még a személyes szándékok ellenére is újabb bűnök fakadnak, az ezek által gerjesztett struktúrák pedig II. János Pál megfogalmazása szerint kétfélék. Az egyik a profitra való kizárólagos törekvés, a másik a hatalombágy, amely saját akaratát törekszik rákényszeríteni másokra, és pedig tehetjük hozzá pontosabb leírás kedvéért bármi áron. Nem más ez, mint a bűn egyetemessé, globálissá és személytelenné válásának folyamata, modern világunk legsúlyosabb betegsége, amelyet a keresztény üzenet szerint a megváltás egyetemességének ténye ellensúlyozhat. Korunk kereszténységtől elfordult tömegtudatának félelmetes diagnózisa, hogy az a bűn miatti hamis szorongást, pessimista világ és életszemléletet eredményez, amely arra ösztökél, hogy leértékeljük az ember civilizációs és kulturális vívmányait. Erre feleli az egyház, hogy a keresztény realizmus látja a bűn szakadékát, ám annak a reménynek a fényében látja, amely nagyobb minden rossznál, és amelyet Jézus Krisztus megváltó tette ajándékozott nekünk, aki legyőzte a bűnt és a halált. Az egyház tanítása szerint az emberi személy létezésének sajátos adottsága, hogy soha nem gondolható el úgy, mint aki kizárólagos és abszolút értelemben individuum, aki magát építi fel, önmagára alapozva, de nem tekinthető névtelen és jellegtelen alkatrésznek sem a közösség a társadalom szövedékében. Mindezen szélsőségek ellenében ki kell emelnünk, hogy az emberi személy test és lélek egysége, aki teste által hozzá van kötve a világhoz, és szellemi lény, aki nyitott a transzcendensre, a lét teljességére, a lét korlátlan horizontjára. Ebből adódik, hogy az ember egyedüliként a teremtett dolgok rendjében egyszeri és megismételhetetlen valóság. Én, aki képes az önmegértésre, az önbirtoklásra és önmeghatározásra. Az emberi személynek, minden egyes embernek ebből a megismerhetetlenségből fakad személyi méltósága az, hogy semmilyen körülmények között sem válhat eszközzé saját fejlődésén kívüli célok érdekében, legyenek bár azok a célok még oly fontosak, helyesnek tűnőek is a gazdaság, a társadalom, a politika világában. Ugyanebből az emberi személy minden mást felülíró méltóságából érthető meg az ember szabadsága, amely nem áll ellentétben az ember Istentől való teremtményi függőségével, ám felhatalmazást jelent arra, hogy életét maga építse fel és világát az igazságnak, az igazságosságnak és a természet törvénynek engedelmeskedve alakítsa formája. Ám az is teljesen világos, hogy az emberi szabadság nem valamilyen abszolút korlátlan és önkényes szabadság, hiszen az egyetemes érvényű természetes erkölcsi törvény áll mögötte, és ezt a természet törvényt, amely Isten törvénye, az emberi gonoszság sem szüntetheti meg, még akkor sem, ha mindennapi életben a sérelmére elkövetett emberi cselekedetek sokaságával szembesülünk. Az emberi személy méltóságára visszatérve, alapvető fontosságú annak kimondása, hogy ennek a méltóságnak nincsenek fokozatai. Minden ember ugyanazzal a méltósággal bír, mint Isten képére és hasonlatosságra alkotott teremtmény. Az emberi méltóság elismerése tehát nem az ember részéről, tehát nagyvonalú gesztus, engedmény, hanem minden ember méltóságának és az emberi nem társas természetének egyidejű tudomásul vétele. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.